Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét, köszöntöm a hallgatókat.
Ettől a kormánytól vár még valamit a Magyar Orvosi Kamara?
Nagyon nehéz kérdés néhány héttel a választások előtt. A kormánytól talán nyilván már nem, az egészségtárcától feltétlenül, hiszen a napok mindegyike feladatokkal jár. Éppen most lezajlóban, illetve lezáródóban van például az orvosok kötelező 5 éves továbbképzési periódusa, problémákat vet fel az OEP ellenőrző tevékenységével kapcsolatos szabályok kialakítása vagy megváltoztatása, problémákat vet fel, tehát éppen most fogom keresni a miniszter urat, megint valószínűleg a jövő héten.
Időbb várja azt, hogy a választások előtt most már tényleg néhány héttel, néhány nappal ezekben az ügyekben döntés születik, annyira
érzetőek? Ezek igazgatási kérdések, tehát ez nem igényelnek kormány vagy parlamenti döntést, és az élet nem áll meg, tehát a folyamatos ügyeket vinni kell.
És van is arra ígérete, hogy ezeket még tudják rendezni, és akkor hoznak rendeletet, és kész.
Mondok egy nagyon egyszerű példát. Március 31-ével ez a bizonyos 5 éves továbbképzési periódus lejár. Ez kb. 27-28 ezer orvosnak a működését érinti, magyarul, hogy kap további működési engedélyt, vagy netán nem kap további működési engedélyt. Ezen a területen most úgy tűnik, hogy adminisztratív problémák is vannak, teljesítési problémák is vannak, ezt meg kell beszélni, mert választások április 11-én, új kormány meg majd körülbelül május 39-én lesz, addig viszont az orvosoknak gyógyítani kell, a betegség nem jutottodik a politikához, tehát itt meg kell nézni, hogy az orvosok be tudják-e fejezni, hogy ki az, aki nem jutott időben továbbképzéshez, vagy önhibájából miért nem tudott teljesíteni, vagy más hibájából, tehát ezekkel foglalkozni kell, itt mese nincs, ezek ügyviteli kérdések.
De ez éppen ezért ezeknek nem automatikusan kéne működnie?
Elvben igen, de gyakorlatban úgy látjuk, hogy a különböző ezzel kapcsolatban foglalkozó hivataloknál is, illetve a kollégák oldalán a hozzáférése is problémák vannak, ezeket napi szinten orvosolni kell.
Milyen problémák vannak most?
Úgy látom, amennyire értesülök róla, hogy nem mindenki jutott megfelelő időben a megfelelő tanfolyamokhoz, és ez nem csak azért van, mert a kollégák későn ébredtek fel, hanem például azért van, mondok egy nagyon egyszerű történetet, mondjuk egy vidéki súlyponti kórház sebészorvosa évek óta nem tudja elhagyni a munkahelyét időben, és akkor, amikor éppen azt a megfelelő kötelező tanfolyamot rendezik, mert nem engedik el, mert akkor nincs ott elegendő ember, aki gyakorlatilag a műtéteket ellássa. Ráadásul ezeknek a közalkalmazott orvosoknak egy ilyen kötelező 50 pontosnak nevezett továbbképzés, ami több napig tart. Ez úti költséggel, szállásköltséggel és tanfolyamdíj, több tízezer forint tanfolyamdíjjal jár, ezek az emberek közalkalmazottak. A közalkalmazottok számára ugyan a törvény előírná, hogy a munkáltatójuknak a munkavégzéshez elengedhetetlen képzés költségét állni kell. Valójában a kórházak erre már régen nem képesek, és sajnos nem hajlandóak. A doktornak meg nem feltétlenül van mondjuk 100 ezer forintja erre a történetre, hogyha egyébként egy nem túl fejlődő térség, vagy nagyon jó térségben lévő kórházban dolgozik, tehát ez is akadálya lehet annak, hogy időben el tudjon menni és ezeket elvégezni.
Jövő, hogyha a munkáltató nem finanszírozza, az orvos nem tudja saját zsebből finanszírozni, akkor nem megy el, nem végzi el, nem lesz működési engedélye?
Sajnos ez is előfordulhat. Éppen most folyik, illetve folyt korábban már decembertől annak a felmérése, amennyire én tudom az egészségügyi engedélyezési közigazgatási hivatal részéről, hogy kiküldött egy kérdőívet, hogy vajon várhatóan a kollégák hány százaléka fogja időben tudni teljesíteni ezt a bizonyos pontszámot, amire szüksége van. Az utolsó adatom szerint a kollégák alig fele küldte vissza a levelet eleve, tehát nem is válaszolt rá, mert vagy nem kapta meg, vagy mert elfelejtette, vagy nem tudom miért nem. Most kezd, hogy mondjam, kialakulni a feszültség. Tegnap előtti elnökség ülésen a kamara már ezzel foglalkozott, hiszen a kollégák részéről megint elég nagy az elégedetlenség. Ott, ahol van továbbképzés, ott most állati nagy a zsúfoltság, szóval egy csomó dolog van, fel kell mérni. Ha csak 2-3 ezer orvos, teszem, azt nem kapja meg időben a működési engedély hosszabbítását, vagyis a jogszabály szerint önállóan nem dolgozhat, csak felügyelette, ez is óriási fennakadást, sőt, megoldhatatlan fennakadást okozná a rendszerben.
Januárban olvastam, hogy autók leállításával, meg a mobiltelefonok kikapcsolásával tiltakoztak orvosok, házi orvosok, mert nem kapták meg a megfelelő finanszírozást. Akkor azt mondta, hogy önöknek nem is az egészségügyi tárcával, hanem inkább a pénzügyi tárcával van vitájuk ebben a kérdésben. Megoldották?
Igen, ez egy másik történet. A házi orvos kart is, hangsúlyozom, is érintette, az egyébként az egész ágazatot sújtó pénzvisszavonás, aminek a hírét sem tudtuk, mert azt csinálta a Magyar Köztársaság kormánya, hogy miközben kihirdették 2010-re a költségvetést, amit a parlament elfogadott, és amelyben az egészségügyet úgymond nyertesként tüntették fel, sőt néhány 10 milliárddal többet terveztek bele, mint 2009-ben, és 2010-re ugye a munkavilágában egy járulékcsökkentést és egy közterhcsökkentést irányoztak elő, tehát magyarul a dolgozónak ugyanannyi fizetésből egy kicsit több marad a zsebében. Érdekes módon a közszférában, és így az egészségügyben is, az ilyen módon realizálódó megtakarítást azon mód egy összegbe elvonták az intézményektől.
Visszatartották. Amennyivel a járulék teher csökken, annyival csökken a finanszírozás, mindenki pénzénél marad.
Nem de ettől nem marad a pénzénél, mert sajnos egyrészt rosszul számoltak, és sokkal többet vontak el, mint amennyivel egyébként ettől mondjuk egy kereset növekedett volna. Ki is derült akkoriban, hogy ennek a számításában hol volt a hiba. Ezzel most nem untatnám a hallgatót. Másrészt azért gondolom ezt gyalázatosnak, mert ezt előre nem jelentették be. Ez eleve egy vállalkozás élénkítőnek titulált intézkedés lett volna, amit a közszférán azonnal levertek. Másrésztről sajnos kizárólag a háziorvosoknál sikerült ezt a pénzt úgymond visszaszerezni. Egy másik hamisság miatt, mert ott be volt tervezve egy olyan plusz összeg, amire azt ígérték, hogy valóban plusz lesz, valójában viszont a meglévő kasszából akarták volna elvenni, és abból egy másik célt megvalósítani. Ezt a másik célt most így lemondattuk, ez a minőségi indikátorok ügye, és ebből sikerült ezt a pénzt visszaszerezni. De már a fogorvosoknak nem, de a járóbeteg szakellátásban nem, de a kórházban nem, is jelzem a pedagógusoknak nem, és sorolhatnám hosszan. Tehát egy nagyon kis szelete, jelesül az alapállalatoknak egy jelentős része egyedül, aki úgymond a hangos tiltakozás eredményeképpen hát névértéken a pénzénél maradt. Reálértéken természetesen jelentősen veszített.
Jó, ezzel az ügy le van zárva, vagy ebben várnak még valami lépést?
Ez az ügy most konkrétan ebben a tekintetben le van zárva, mert a többiek nem kaptak semmit. Én azt is egy kicsit nehezményezem, megmondom őszintén, hogy a kollégák nagyobb körben és az érintett dolgozók nagyobb körben jobban nem elégedetlenkedtek mihez. Minden, hogy mondjam, hát eszközzel rendelkezünk, de más helyet nem tudunk balét csinálni. Szóval össze kellett volna fogni, és azt mondani, hát akkor így nem. Ha nekik visszaadták, adják nekünk is meg. Rendkívül rossz az egészségügyben a bérhelyzet, és ezért nagyon-nagyon rossz a munkaerőhelyzet. Vidéken katasztrofális a munkaerőhiány, és most az új probléma, ezt hozzá kell tennem, hogy a tavaly ősszel végzett orvosok, akik frissen az egyetemről jöttek ki, és akiknek most kellene munkába állni, az új rezidens rendszer szerint, amire emlékeztetnék ugye mindenkit, hogy már bizonyos úgymond röghöz kötöttséget is kilátásba helyez. Egyrészt egy jelentős részük rögtön külföldre ment, anélkül, hogy egyáltalán beállt volna Magyarországon, de aki beszeretne állni, nem tud. A kórházon belül orvoshiány van, kint pedig orvos munkanélküliség, mert a kórház olyan nyomorult, hogy egyszer nincs pénze, hogy fölvegye az új dolgozót.
Állami beavatkozás, nyissanak státuszt, tegyenek oda pénzt. Ez a
megoldás? Státusz megvan, nyilván
csak
a forrás.
Nincs
a forrás egyértelműen növelni kell, hát itt van előttem ezzel kapcsolatban egy cikk, ami pontosan és tételesen leírja azt, hogy muszáj az egészségügybe, és különösen az egészségügyi munkaerőbe komolyabban pénzt fektetni. Ez egy európai uniós trend. Az Európai Unió felmérte, és az OECD országaiban ma az az új napirend, hogy az egészségügyi munkaerő fontosságáról, és egyben annak a válságának a felismeréséről beszéljenek. És ezt felismerték, hogy a problémák sora bizonyos területeken a súlyos szakemberhiány, a munkaerő növekvő migráció és az egyenlőtlen elosztás az jelentősen a betegellátást veszélyeztető és az egészségügyi rendszert alásó kérdés.
De mindenhol, hát ahová migrál a munkaerő, nekik elvileg örülniük kellene, kapnak képzett munkaerőt, nem ők fizették a képzését. Jó magyar orvosok.
Nézd, van néhány ország az Európai Unióban, ahol valóban ez így megoldódni látszik átmenetileg, azonban egyre több helyen most már úgymond a fejlett. Például most legutóbb Portugáliában ütötte fel a fejét ugye orvoshiány. Németország keleti részén jelentős orvoshiány van ebben a pillanatban is, van egy keletről nyugatra áramló migrációs trend, nem csak a volt szocialista országokból, hanem még a úgymond klasszikus EU-15-ök területén is, és sajnos ez a helyzet fokozódik. Tudni kell, hogy Európa szerte az orvosi hivatás nem túl népszerű. Nagy áldozatot kívánó, nagy felelősséggel járó feladat, hivatás, és az Európai Unió régi országaiban a gazdaság számos területén lehet diplomásként, ha nem is kiugróan jól, de hasonlóan elfogadható egzisztenciát módon, biztosító módon keresni, nem muszáj hozzá orvosnak lenni.
lehet, hogy kitérőnek tűnik, de szerintem nem az ennek. Van arra magyarázata, hogy miért változott meg az orvosi pálya presztízse ennyire? Ahhoz képest, hogy a rendszerváltás előtt mindenki orvos akart lenni? Akinek egy kis esze volt?
Ezek két alapvető dolog játszik itt, és ez hosszú idején egyformán és egyensúllyal esik alatba. Az egyik a jövedelmi helyzet további jelentős romlása, mert igenis jelentősen romlott az ágazati bérhelyzet, még a korábban szintén nem túl jóhoz képest is, de másik ugyanilyen szinten az egészségügyi munkakörülmények, tehát a gyógyítás munkakörülményeinek a hihetetlen romlása. Tehát egyszerűen
ahhoz képest, a rendszerváltás idejéhez képest?
Rendkívül módon romlott. Tehát olyan fokú a bizonytalanság, olyan fokú a kiszolgáltatottság. Nézd, egyik oldalról megnövekedett a jogi odafigyelés. Tehát ma már sokkal hamarabb, sokkal keményebben rászállnak a legkisebb hibára. Majdnem, hogy egyesek iparágat csinálnak abból, hogy szociális ügyeiket különböző egészségügyi ellátásban vélt vagy valósan elszenvedett hibák felnagyításában és beperelésében próbálják meg kiegyensúlyozni.
Nem próbálják az egészségügyön pénzt keresni?
Így van, pontosan. Másrésztről az eszközállomány előregedett, éppen ezért az orvos rendszeresen azzal szembesül, hogy lelkiismeretében okoz problémát, nem tudja a betegének azt nyújtani, amit szeretné, olyan eszközzel, olyan berendezéssel kell a betegéhez nyúlni, amiről már tudja, hogy nem olyan, ami ennek lennie kellene. Emiatt ugye már Szegeden 2004-ben ugye az anesteziológusok sztrájkot kezdeményeztek, és hát ugye nem beszélve a hihetetlen, ostoba, értelmetlen és áttekinthetetlen jogi háttérről, az adminisztrációs túlterhelésről, a egymást érő hülye rendelkedések miatt a millió naplószám és BNO-kód feltüntetés és nem tudom mifele, amit mind-mind ki kellene gyomlálni, ami elveszi az amúgy is túlterhelt orvos idejét a betegtől, mert az adminisztrációt azt még keményebben leveri rajta a bíróság, ha Isten ne adja valamilyen ügy van. A mai napig szabályozatlan és még mindig számos kórházban törvénysértően kezelt ügyeleti munkaidő kérdése.
Magyarán, hogy nem fizetik ki az ügyeleti túlmunkát?
Kérem szépen, ezen a héten érkezett hozzám újabb jelzés. Nyugat-Magyarország egyik súlyponti kórházában a mai napig az a törvénysértő bevett gyakorlat, hogyha valaki a 24 órás munka plusz ügyelete után hazamegy másnap reggel a kötelező pihenő idejére, ami egyébként nagyon helyes, hogy végre Magyarország is kötelező, akkor ezért, mivel ő aznap úgymond nem dolgozik, jelzem 0-tól 8 óráig már dolgozott 8 órát aznap, ugye éjféltől 8 óráig, 4 órát levonnak a munkaidőből, és van olyan, akinek 6 havi átlagban ezért a 6. hónapban mondjuk a fizetésének az egyharmadát, az alapbérének az egyharmadát nem adják oda.
Melyik kórházról van?
Torony magasan törvénysértő, több ilyen is van, nem akarom kiszerkeszteni a környezetemet, de jogi lépéseket teszünk ebben az ügyben.
A Magyar Orvosi Kamara mit tud ebben az ügyben tenni? Mi az, hogy jogi lépés?
Nézd, mindenképpen csak a szakszervezetünk közbejöttével tudunk lépni. Szerencsére a Magyar Orvosok Szövetsége van és rendelkezésre áll is egyre erősebb, és ehhez is az kell, hogy a kollégák, a szakszervezet tagjai és a kamaratagjai ebben az ügyben kezdeményezzenek jogvédelmi lépéseket. Sajnos nagyon kevés olyan jogi eszközünk van, amellyel úgymond intézményesen rá tudnánk repülni az ilyen törvénysértésekre. Viszont a tagok, akik ha egyenként lépnek, és megint csak tudom hozni a kórházat, kérem, megnyerte a 11 orvos a pert, kifizették nekik a járandóságot, de az a 11 orvos, az közül néhányan elmenekültek, a többiek attól kezdve a mai napig persona non grataként tengetik az életüket az adott intézményben. Tehát nagyon komoly védelmet igényelnek, és éppen ezért, és ez a jelentősége a testületi védelemnek, hogy ne X-nek, Y-nak kelljen szembenni közvetlen a menedzsmenttel, a direktorral, hanem az ő testülete, az ő érdekképviselete menjen az ő nevében, és ha tetszik, akkor az ő arca nélkül, sokak arca nélkül, generálisan,
az a csinga menedzsmenttel. Érdekképviselet.
Hogyne? Hát nekünk van szakszervezetünk, van, is, szakszervezet, és van kamaránk is.
Működőképes ebben az ügyben?
Hát a Magyar Orvosok Szövetsége igenis működőképes, tehát ez egy olyan szakszervezet, több ezer orvos tagja van egyébként, sőt, több mint 10 000 orvos tagja van. Most volt nem olyan nagyon régen tisztújítás, nagyon nagy aktivitással dolgozik, és természetesen még egyszer mondom, az is kell, hogy a kollégák jelezzék. A kollégák rendkívül elfáradtak és kiégettek. Nagyon sok helyen az is hiba, el kell ismernem, hogy a kollégák beletörődnek, egyszerűen behúzzák fülüket, farkukat, és beletörődnek az őket érő jogsértésem anélkül, hogy igazán már erejük lenne harcolni.
Nincsenek a kollégáknak kiskapuik, ami miatt megéri ebbe beletörődni és kiharcolni más úton? De mi lehet a magyarázata annak, hogy egy olyan magas presztízsű szakma képviselője, mint az orvos, hagyja magát, hát nem tudok más szót megalázni ilyen helyzetekben?
Ez helye válogatja. Nyilvánvalóan sokféle dolog van. Ugye Budapesten például közismert évek óta az, hogy bizonyos szakmákban, szülészetet említhetném, az orvosok teljes munkaidőben dolgoznak félállásért, vagy negyedállásért. Ugye amikor bezárták a Pest fél kórházi, bezárták az Ottkit, bezárták a BM kórházat, többet, egy csomó orvos utcára került, azt mondták neki a másik kórházba, hát ide jöhetsz, ha ingyen dolgozol, akkor megszülesztheted a szülőnőidet, ugye? Uh-huh. Nyilvánvaló, hogy egy burkolt paraszolvenciára való hajtás, ami szintén nem igazán örömteli és nem támogatható. Másrészt érthető, hogy az orvosok valamilyen módon fönn akarják magukat tartani, de ezt nem ezen az úton módon kellene. Normális, elfogadható egzisztenciát biztosító bérezésre volna szükségük, ahol ugye többen vannak, mint a főváros, ott ezzel a menedzsmentek nem egy helyen nagyon csúnyán visszaélnek, vidéken pedig egyszer nem győzik a munkát.
Még egy ügyre emlékszem, múlt évről azt mondta, hogy a kórházi szakmai szervezeteknek egyáltalán nem kellett volna aláírniuk azt a pénzszerző megállapodást, amit a kormánnyal végül is aláírtak, és ezekről a tárgyalásokról azt mondta, hogy a Magyar Orvosi Kamarát meg a szakszervezetet is kizárták, és ha ott lettek volna, akkor ez nem született volna meg. Jobb volna most a helyzet, ha az önök álláspontja érvényesül?
Ha nézze, hogy mi lett volna akkor, ha én azt nem tudom, annyi bizonyos, hogy a közpénzt érintő tárgyalásokon a szakszervezetnek és az érdekképviselőnek és a köztestület érdekképviseletnek helye van, ezt a törvény írja elő. A kormány ezt nem teljesítette, ezt a törvényt, ez tény, ez egy törvénysértő eljárás volt. Civil szervezetekkel állapodott meg, civil szervezeteket állapodott meg, és a megállapodásról heteken belül kiderült, hogy még a megállapodók számára sem fogadható igazán el.
De hetekig nyert időt a kormány.
Ez kétségtelen, de hát én azt gondolom, hogy a szervezeteknek nem az a dolg, hogy olyan megállapodást kössenek, amelyel a kormány hetekig időt nyer, hanem olyan megállapodást kössenek, amivel ők nem hetekig, hanem évekre előre menően látható módon eredmény felé tudnak haladni. Most mindegyik elmondja már, kérem szépen, áprilisra ugyanez lesz a helyzet, hogy ugyanúgy beindul az adósság spirál, be is indult már egyébként. Nagyon kellemetlen volt, meg kell mondjam, nagyon kellemetlen volt például az nekünk, hogy januárban, amikor mi észleltük azt, hogy ez a bizonyos a műsor bevezetőjében emlegetett közteher-csökkenésből történő megtakarítást rögtön elvonták, tehát nem ért, tehát az intézmények és az orvosok nem érezték ennek a jótékony hatását, akkor éppen a megállapodók egy kis pluszpénzt kaptak, előleget hozzáteszem, tehát nem olyan plusz, hanem előre kaptak, és ezért éppen volt pénzük, és ők nem nehezményezték ezt az egyébként teljesen erkölcstelen lépést. Mindazonáltal, hogy el kell mondanom, megállapodtak előre, hogy 2,1 millió úgynevezett homogén betegség csoport pontot, tehát HBC pontot finanszíroz 2010-ben a kormány, illetve az állam 146 ezer forintjával. Ez egy kvóta. És akkor mi van, aki ezen túl van? Akkor azzal mi lesz? Akkor az vagy meghal, vagy ingyen kell gyógyítani, vagy akkor mégiscsak devalválódik a pont forintétek. Tehát egy olyan megállapodást és jól érzésű érdekképviselet nem írt volna alá, amelyikben előre deklarálják, hogy mennyi lesz a megbetegedés. Ezt nem lehet tudni. És Magyarországon különösen nem lehet tudni, mert Magyarországon nem kockázatkezelő egészségügy van, hanem kárkezelő hadi egészségügy van. Tehát még azok az adatok sem állnak rendelkezésre, amikkel egyébként tervezni lehetne.
Erről mindjárt szeretném kérdezni, de kérem magyarázza meg, mi történt? A kormány ügyesen megosztotta az egészségügyben érdekelt érdekképviseletet és a kamarát, hogy ne tudjanak együtt föllépni, vagy az érdekképviseletnek sem, illetve a kórházi szakmai szervezeteknek sem volt érdeke, hogy a Magyar Orvosi Kamara ott legyen. Miért?
Mind a kettő igaz.
Mind a kettő?
Álláspontom szerint mind a kettő igaz. Az egész történet még tavaly szeptemberről datálódik, amikor ezek a bizonyos szervezetek egyébként számomra teljesen elfogadható és indokolt módon megkeresték a miniszterelnököt annak érdekében, hogy az azon év, tehát 2009 év első fél évében a kasszából zárolt 11 néhány milliárd forintot legyen szíves, szabadítsa fel, mert ezt a pénzt muszáj, hogy kifizessék, mert különben beáll a csőd. Hozzáteszem, a szervezeteknek ebben a tevékenységben igazuk volt, a követelésük jogos volt, és a fellépésük teljesen érthető volt. Ezzel nem volt semmi baj. A miniszterelnökkel beszéltek, a miniszterelnök hát pestiesen szóval elhajtotta őket, azt mondta, nincs pénz, nem adok. Erre kilátásba helyeztek egy komoly demonstrációs sorozatot, október 1-től indult volna ez zöld zászló, zöld szalag, aztán egyéb és iszlák, stb. Erre a kormány észbe kapott, és ugyanezen érintettekkel elkezdett alkudozni. Csak azt felejtett el, hogy abban a pillanatban, amikor ez már közpénzt érintett, akkor ebben már neki kellett volna behívnia az érdekképviseleteket, amire egyébként az akkor éppen sorra kerülő ágazati érdekegyeztető tanács soron következő ülésén a jelenlévő szakszeretek és kamara fel is hívták a miniszter figyelmét, hogy legyen szíves. Mire széttárta a kezét és közölte, hogy ha ő vendégségbe megy, ahova hívták, és magával akar valakit vinni, akkor a vendéglátókat kérdezi meg, hogy óhajtják-e, hogy a ő általa meghívott vendég is ott legyen. Magyarul, hogy mi a mi törvény szerint kötelező jelenlétünket határozzák meg a civil szervezetek, hogy akarják-e vagy nem.
Jó, a kormány részéről értem, nem akar még egy ellenfelet bevinni egy háromoldalú tárgy, vagy kétoldalú tárgyalásból háromoldalú csinálni. De a kórházi szakmai szervezeteknek miért nem volt érdeke, hogy a kamara ott legyen?
Ezt tőlük kellene megkérdezni. Egy bizonyos, a korábbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy a kamara és a szakszervezet általában lényegesen keményebb álláspontot képviselt, mint a többi szervezet. Nyilvánvaló már csak a törvény adta jogánál fogva is, és ez sokszor informálisan visszatetszést keltett, sokszor vádoltak bennünket azzal, hogy mi túl sokat akarunk, túl keményen követelünk, nem tudom micsoda. Egy bizonyos, hogy azt én tudom bizonyítani, 2003 óta, amióta én pályán vagyok, és ezzel az ügyel foglalkozom, azóta minden egyes jóslatunk beigazolódott, és minden egyes követelésünkről azon mód, vagy kicsivel később visszaigazolódott, hogy az jogszerű volt, és szükséges lett volna teljesíteni, mert különben oda jutunk, ahol most jutottunk.
De tudtak pénzt is szerezni, mert a kórházi szervezetek érvelhetnek azzal, hogy jó, a kamara hiába mond keményeket, ha nem tud pénzt szerezni, és lám, ők meg tudtak.
De ők csak annyit kaptak, ezt ők maguk is elismerték már 3 héttel később, hogy gyakorlatilag csak annyi történt, hogy azt, amit majd idén decemberben kéne kifizetni, ezt kifizették nekik idén januárban. Tehát ennek meg lesz
az időszakban, amikor a beszállítók finanszírozták a kórházakat, és azzal fenyegettek, hogy nem szállítanak több fecskendőt, nagy eredménynek tűnik.
A magyar kórházállománynak a beszállítói tartozása elérte, vagy meghaladta 100 milliárd forintot. Ez 2009 őszén, illetve telén már nem csak, hogy a kórházállományt veszélyeztette, hanem a beszállítókban is, tehát a beszállítók körében is gazdasági zavart keltett. Ne felejtsük el, hogy 2009 a válság éve volt a magyar gazdaságban, egy 100 milliárdos kintlévőség egy beszállítói körnek már nem játék. Tehát már gazdasági kockázattal járt, az egészségügyön kívüli gazdasági kockázattal járt ennek az adósságállománynak a kezeletlensége. Nyilván ez is közrejátszott abban, hogy a kormány bizonyos dolgokat megelőlegezett. És hát nem akarok rossz indulatú lenni, de tudtam nagyon jó, hogy csak áprilisig tart a mandátuma is. Mint ahogy most nyugodtan emelnek 40% gázárt, míg egy választási ciklus ezelőtt mindenki hangosan és lassan mondta, hogy értsék, hogy nem lesz gázáremelés. Hát ugye nem kell magyarázni.
Hát jó, de azért még nincs választás, tehát ha nyugodtan emelnének, akkor ezt rossz időpontban csinálják, még nem voksoltunk.
Hát igen.
Szóval lehet, hogy más áll ennek a dolognak a háton, nem tudjuk. Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke, az Aréna vendége.